ez nem az érdekes jelenlétés, az igényítetés felvételről alkalmazó gyülekezet. A mai napon Szent Igény Mózes 5. könyvéből a 6. fejezet 4. versétől a 9. versét terjedő szakasz. Ezt olvassuk itt. Most álljunk fel és felállva hallgassuk meg. Hall Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz, és kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlok kötőjű a te szemeid között, és írd fel azokat a te házadnak ajtó feleire, és a te kapuidra, pedig olvasom a Szent Igét, tessék elfogadni. Kedves gyülekezet, a Bibliának az egyik legszentebb szakasza ez, ami előttünk van, és ebben a szakaszban négy, most nem három, hanem négy alapvető dolog jelenik meg, megjelenik benne a zsidóság és ennek nyomán a kereszténység alapvető dogmája, arról, hogy Isten egy, megjelenik benne az üzenet alapvető kötelességünkről, ami nagy kiváltság is, ez pedig a szeretet, és megjelenik az alapvető gondolata zsidóságra, hogy nagyon jellemző nevelésről, nevelésnek a fontosságáról, és megjelenik végül az alapvető metodika, módszer, a betű és a szellem egységéről is. Hát nézzük akkor, hogy mit is olvastunk a Sömá imában, így is nevezik ezt a Halljad Sömá, Sömá Iszrael, Halljad Izrael kezdetű imádságról, amit minden hívő zsidó naponta kétszer elmond más egyéb igékkel együtt, és amelyre és amelynek részleteire az evangéliumok és bennük Jézus is oly gyakran hivatkoztak. Azt is szokták mondani, hogy 6 szóból áll ez a Sömá ima, a 6 irány szerint észak, kelet, nyugat, dél, fönt és alant, ezek az irányok vannak, amelyekkel kifejezi valahogy a hívő ember azt, hogy minden irányból mindenütt őriz, megtart és szeret bennünket az örökké való Isten. Mi az első szó, amire gondolnunk kell? Ez pedig az egy éberű lehod, így hangzik. Az örökké való az egy. De most az az érdekes ebben a szóban, hogy ez nem egy sorszám név, 1, 2, 3, tehát valamelyik a számok közül. Nagyon érdekes, hogy a magyar nyelvben is, az egyház szóban is, ez nem egy házat jelent valahol, hanem ez a házat, mintha ez egy névelő lenne csak, az egyik nem számnevet jelent, hanem a határozott névelőt, az egyetlen egyet, ami nem sorolható a számok közé, és valahogy így van az örökké valóval is, hogy ő nem egy az Istenek közül, nem egy azok közül, az erők és gondolatok közül, amelyek bennünket fönntartanak, hanem ő benne kezdődik, és ő benne ér véget. Minden, ami velünk kapcsolatos, ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk, tőle függünk, minden porcikában és életünk minden pillanatában. Ő a mindenek felett való, az egyetlen egy, és éppen ebből következik majd az, hogy a szeretetünk sem lehet megosztott. Éppen ezért neki is, másnak is, hanem ő az, aki mindenek fölött való. Éppen ennek a dogmának a súlya miatt is, Lidó testvéreink nem tudnak mit kezdeni, valljuk be, nekünk sem könnyű megemésztenünk a Szent Háromság dogmájával, mert Isten ebben a kategóriában egyedül ő van, hogy hogyan jelentette ki magát nekünk a világban, hogyan öltött testet igéje, mit jelent az ige és Isten viszonya, ugye János evangéliumának az eleje ezt fejtegeti nehezen felmondható módon, hogy kezdetben volt az Isten, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. Nagyon nehezen emészthető gondolatok ezek, de egy biztos jó, hogy nem az Istenek sokaságának, seregének a tömegében kell valahogy eligazodnunk, és mindig vigyáznunk, hol a tűzhelyhez közelítve, hol az időjárás viszontagságaitól rettegve, hogy éppen most ki az az Isten, akivel következő problémát meg kell beszélnünk, mert minden ő hozzá tartozik, és mindennel ő hozzá fordulhatunk, és azt láthatjuk, hogy ez az egyetlen egy Isten akarta, ami életünket tartja kezében, ami életünket számít ránk, és neki mi is egyetlen egyek vagyunk. Olyan sokszor hivatkoztunk a csak ránk jellemző új lenyomatra és mindenféle egyedi dologra a világban, ami ezt üzeni, hogy Isten nem tucatban, nem tömegben, nem nagy-nagy összefüggésekben, csomókban gondolkodik, hanem mindenkihez a maga egyéni útján, módján közeledik, és az ő számára egyetlen egyek vagyunk mi, mindannyian is. A hajad szó is, amivel mondtuk a kis szakaszunk kezdődik, arra hint bennünket, hogy most valamire, mint nagyon fontos dologra figyelünk, és bár Izrael van itt megszólítva, halljad Izrael, mi vesszük a bátorságot magunknak, hogy a saját életünkre is vonatkoztassuk ezeket az igéket. Mert mi másért rögzítette volna az Úr az igét, tette volna hozzáférhetővé minden ember számára az üzenetet. És ha ő az egyetlen Isten, akkor ki máshoz fordulhatnánk mi valamennyien. De hogy a választott népet szólítja meg először az Úr, abban benne van az az üzenet is, hogy aki hallja, adja tovább. Hallja Izrael, és nem azért, hogy aztán elrejtsd a magad számára ezt az üzenetet, hanem hogy légy ennek a szószólója, a képviselője. Mondd el mindenütt, hogy az Úr, a mi Istenünk egy Úr, az egyetlen egy. Amikor Ábrahámot elhívja, Isten egy olyan világból vezeti őt ki, amiben sok Isten volt, sőt, hát a csillagok mind, mintha lehet Istenek voltak. Ezért olyan meghökkentő, amikor azt mondja az Úr, hogy te is nézz fel az égre, de egészen más gondolattal. Azzal a gondolattal, hogy ennyien lesznek az utódai. Nem azért, hogy minden Istentől függjön az életed, és ezt vold be, amikor felnézel az égre, hanem ha felnézel, akkor az jusson eszedbe, hogy ahogy tele szólta a mindenható, a mindenséget látható csillagokkal, fényekkel, ezek között több már nem is létezik, csak most érkezik ide a fénye. Hát így a jelenlévő és a már elköltözött, a majdan születők sokasága lesz a te utódaidnak a serege. De amikor ez az Ábrahám elindul a helyre, a vidékre, ahová Isten őt küldte, az eddigi otthona a biztos tájékozódást és otthoni gyökereket jelentő hazája után Isten által kiszólítatik, és elmegy a megmutatott helyre, megy a helyre, amit majd mutatok neked, akkor megfigyelhetjük az ő történetében, hogy valahányszor megáll és sátrat ver, akkor rögtön épít egy kis oltárt is. És azt mondja ott az ige, hogy és segítségül hívta Ábrahám az örökké valónak a nevét. De közelebb vagyunk talán a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy és megvallotta ott Ábrahám az örökké valónak a nevét. Hogy történt ez a gyakorlatban? Megpróbáljuk elképzelni. Úgyhogy hogy összehordott néhány követ, azon egy áldozatot mutatott be, vagy valami füstölőszert füstölögtetett, ott állt körülötte, esetleg mozgott, imádkozott, és odajöttek a bármi szomszédok, és megkérdezték, hogy mit csinálsz? És azt mondta, hogy Isten tisztel. Miféle Isten tisztelsz te? És akkor lehetett beszélni a láthatatlan, egyetlen valóságos Istenhez, akit ez nem férhetünk hozzá, nem pusztíthatjuk el, nem befolyásolhatjuk. Ugye mi sokszor belecsúszunk abba a hibába, hogy megpróbálunk mi magunk Istent teremteni, aki tőlünk függ. És ezért nem az örökké való Istenben csalódunk, hogyha számításaink nem jönnek be, hanem csalódunk a magunk által, a mi felügyeletünk alatt lévő Istennek a működésében. Megparancsolunk neki valamit, vagy elvárjuk tőle, és utána dúzolunk, ha nem azt teszi, tüntetünk ellene, akár éjségsztrájkkal is lehet, hogy ezt bőtnek nevezzük, de ki akarjuk csikarni tőle azt, ami szerintünk jó. Ahelyett, hogy megkérdeznénk, Uram, mi a te akaratod? Mit akarsz, hogy cselekedje? És ez a nagy változás az, amire Ábrahám is ráhangolódik, és aztán Isten népe ennek szószólója lesz, és kellene, hogy mi magunk is ezt hirdessük, hogy nem mi irányítjuk az örökkévaló Istent, hanem ő szeretne bennünket terelgetni, nem mi vagyunk a mindenható pásztorai, hanem ő, ami pásztorunk, sőt a népek pásztorai is, és persze, hogy itt a földön nagykorúsággal ajándékozott meg bennünket, és várja is, hogy mi megfeleljünk ennek a megtisztelő megbízatásnak, és otthonosan mozogjunk ezen a földön, és felelősséggel döntsünk, ezért olyan szomorú, amikor az ember elmond valamit, és Isten pokolja miatta. Hol volt Isten, amikor én a rossz dolgokat elkövettem? Ő azt szeretné, azt akarja, hogy mi legyünk urai, ahogy ő megbízott a teremtéskor, uralkodunk a földön, az állatok felett, tehát legyünk gazdáink az ő teremtett mindenségének pontja felett ebben a kicsi anyagi valóságban, ami a földet jelenti. Szóval az Úr a mi Isten. Itt a többes szám egy feltételezett nagyobb kört jelent olyanokat, akik hajlandók mindezt meghallani és képviselni. A mi atyánk tessék gondolni hasonlóképpen ott is, nem valami saját, kisajátított személyes ügyre kell koncentrálnunk, hanem arra, hogy Isten valamennyünknek atya, az egész világnak az Ura, minden ember Istene és atya. Tehát a mi Istenünk az egyetlen Úr, és ő az egyetlen Ura azoknak is, akik még a nevét nem tisztelik, és nem ismerik, de a mi dolgunk az, hogy amit meghallottunk, azt mások felé is képviseljük. Aztán itt jön az a ne túl könnyű vész, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Megkérdezhetjük, hogy hogy szeressük őt, mert itt a Földön általában megvannak a gesztusai a szeretetnek. Mindig elolvasom, amikor unokáik kimondják, hogy szeretlek, és olyan jól esik, hogy ezt könnyen tudják mondani, és neked is boldogan. Jön a számra ugyanez a gondolat, vagy a párunk felé is, ha ezt szavakban megformáljuk, szeretlek, akkor ennek mindenféle egyéb következményei vannak. Ahogy össze vagyunk kötve, szükségekkel próbáljuk egymást elhalmozni, megöleljük egymást, kedves dolgokat mondunk, de hát mit tegyünk Istennel, aki láthatatlan? Hogyan szerethetjük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből? Nagy általánosságban azt mondják régtől fogva bölcs rabbik, amit János első levelében is olvastuk, pontosan ugyanezt, és valószínűleg az ókori görög nyelven író szerző is, mint hithű zsidó ember tudta, hogy ezt kell adott esetben mondani, hogy a láthatatlan Istent úgy szeretjük, ha a látható embertársainkat szeretjük. Nem keresztény az, és nem Isten szerető ember, aki a gyűlöletnek az eszköze, aki mindig ellenséget talál, és aki elengedi a füle mellett az Úrnak azt a követelését, azt a törvényét, hogy még ellenségeinket is szeressük, és pedig gyakorlati módon, ha éhezik, szomjazik a te ellenséged, mondhatnánk azt ebben a menekült válság körüli torz világban, hogy tegyük fel, hogy ellenségeink érkeznek. Tehát akkor arra is van tanításunk az Úrtól, aki azt mondja, hogy ha éhezik vagy szomjazik a te ellenséged, akkor ne hagyd, hogy éhezzen, szomjazzon. Megrendít ők, amilyen irgalmatlanul viszonyulnak sokan, sajnos a mi országunkban is, ezekhez az emberekhez, pedig hogyan szeretheti a láthatatlan Isten, hogy mer őre hivatkozni az az ember, aki irgalmatlan és szeretetlen embertársaival szemben. De nézzük meg egy kicsit, hogy mit is jelentenek ezek a részletezések. Mit jelent például a teljes szíved? Nagyon szellemes magyarázatot találtak erre a Biblia magyarázó zsidó bölcsek, akik azt mondták, hogy az emberben kétféle ingerület, lelki ingerület található, a rossz ösztönzése és a jónak az ösztönzése. És azt találták mondani, hogy mind a két késztetésükkel szeressük az Urat. Szerethetjük korlátok nélkül, majdnem azt mondtam, hogy bajom szeretettel, és ez így talán nem elfogultan, inkább így talán nem használhatók jól ezek a szavak. Mindegy, hogy hogyan, csak szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből. Nem baj, azt sem látjuk az evangéliumi történetekben is, ha van ebben egy kis számítás, mint a tékozó fiúban. Hogy az én atyám házában a béresek is jobban élnek, én meg itt éhen halok, elmegyek és megmondom, hogy vétkeztem. Tehát az ő apja iránti szeretetében fegyül egy kis számítás és önzés is. De mintha azt mondaná ez a teljes szívedből szerest, hogy nem baj, ha van ebben valami sanda számítás is akár. Majd menet közben rájössz, hogy a feltétel nélküli szeretet több, a viszontás nem váló szeretet több, és a szeretetben lenni, az csodálatos dolog. De szeresd most a teljes szívedből, önfeledten az Urat. És mit jelent teljes lelkedből szeretni. Erre még azt mondják, hogy ez az utolsó leheletig való szeretés. Hogy a szenvedések közben is, ahogy Csidrák Misák és Abednégók mondják, hogy a mi Istenünk ki tud szabadítani bennünket ebből a helyzetből, ebből az égő kemencéből, de ha nem tenné is, akkor sem pártolunk el tőle. Vagy Jézus azt mondja a kereszten, én Istenem, miért fajtál el engem? De aztán azzal fejezi be a szenvedését, hogy atyám a te kezedbe teszem, de azért lelkemet. Hova tenném máshová? A teljes lelkemmel szeretlek téged. És nagyon gyakorlatilag a teljes erőből kifejezés. Itt nem arra gondol elsősorban Mózes, hogy az embernek súlyokat kéne közben emelgetni. Valamilyen erődemonstráló jellel, mellöngetéssel kellene az Urat imádni, hanem az erő alatt inkább az anyagi lehetőségeket említi. Erő alatt azt érti, hogy megáldott minket az Úr, van pénzünk, lakásunk, tárgyaink, amelyekkel körülvettük magunkat, és ebből adjunk az Úrnak. És megint csak nem Istennek van szüksége a mi áldozatainkra, régen sem volt szüksége a húsra, és egyébként ezt mondja a proféta által, hogyha megéheznék, nem mondanám meg neked, mert enyém a föld, és annak minden vagyja, hanem Istennek adni, az azt jelenti, hogy a javaimból adok másoknak, akiknek nincs. Szeresd az Urat teljes erőből. Nagyon kedves példát mondott tegnap a Bibliaiskolának egyik előadónk. Van az ünnep, egyik ünnep, a sátrak ünnepén, amikor különböző növényeket fognak össze zsidó testvéreink, és van benne egy citromhoz hasonló növény, ez etról. Ezt messze földről szokták hozni, 10 dobozban akár, és sokak számára a legcsodálatosabb etrog megszerzése a legnagyobb cél. És van egy történet, egy haszik történet, valami Ukrajnában játszódik, hogy hát összegyűjti egész éppen fáradtságos munkával a házigazda a pénzt az etrogra, aztán elindul gyalog Kijevbe, hogy megvegye az etrogot, és közben azzal szembesül, hogy egy szegény vízhordó embernek a lova kimúlt, és ott van munkanélkül, lova nélkül. Ehhez egy kis gondolkodás után fogja magát, és az etrogra összegyűjtött pénzt odaadja ennek a szegény gazdának, vegye magának egy másik lovat, és hazavallag etrog nélkül. Hát ezt jelenti talán többek között a teljes erőből való Isten szeretés, hogy minden egyéb vallási célnál, vagy minden saját önző haszonnál többet ér lemondani az anyagi biztonságnak konkrét pillanatairól, ahogy a szegény özvegy a két fillérét adta, Jézus fölhívja a figyelmet az ő teljes erőből való adakozására, mert ebben a két fillérben mindenét odaadta. És erre buzdít bennünket most is az ige, hogy megéri Isten teljes erőből is szeretné. Aztán azt mondja, hogy ezek az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, itt is meg kell állnunk a mai szónál. Ez arról tanít bennünket, hogy ez nem valaha elhangzott ige volt, hanem ez nekünk minden nap fontos és aktuális. Tehát ezek az igék mindig a mai napon frissek, és bennünket megszólítók. Ezek a mai napon parancsolt igék az időtlenségben, parancsolt igék legyenek a szívünkben. Mai napot hangsúlyozza a zsidókhoz írt levél is, ez a ma, ha az ő szavát halljátok meg, de keménytsétek a szíveteket. Mindig ma van, amikor az ember nyit az örökkévaló üzenete felé, amikor végre az ellenállását, a kemény szívűségét feladva az Úr felé fordul, tehát mai napon parancsolt igen, mindig friss, ami számunkra mindig aktuális. És nem csak a szívedben legyenek ezek az igék, hanem itt jön azután egy felsorolás a tanításnak, a szemléltető tanításnak mindenféle formája, gyakorold ezekben a te fiaidat, beszélj velük, és értesd meg az ő nyelvükön, az ő szellemi szintjükön ennek az üzenetnek az igazságát. Amikor a házadban ülsz, akkor is beszélj erről, amikor úton jársz, ilyen kedvesek Lukács evangéliumának a szerkezetében, azok az elgondolások, vagy a 9. fejezettől kezdve úti beszélgetésekként mondja el az egész evangéliumot Lukács. Jézus megy az úton, és bárki hozzá csapódik, bárhol bekapcsolódhat ezekbe a beszélgetésekbe, mert erről beszél az Úr. Példázatokat mond, és igéket idéz, és kedvesen, lebilincselően beszél az Isten országáról. Miért jobb fecsegni, viceket mesélni, és mindenféle hiába való dologról bosszankodni, vagy éppen hencegni velünk, és miért marad ki, ami kedvenc beszéd témáink közül olykor talán az Úrról való bizonyságtétel és megtapasztalás, sőt, azt javasolja, hogy amikor lefekszel és felkelsz, akkor is ezekkel a dolgokkal foglalkozz. Innen van, hogy reggeli és esti imában is elmondják a sömán imádó testvéreink. Azért is, hogy az álom tehetetlenségében, az alvás tehetetlenségében se a rossz dolgok töltsék be az embernek ezt a pihenő idejét, hanem az Úrral emlékezhessen, és így kezdődjék az utána napja. Vagy ez a parancs, közd a te kezedre, jegyül legyenek homlokkötő szemeid között. Ennek meg vannak a maga gyakorlati eszközei, egyes zsidó testvéreink így imádkoznak. Most nemrég, amikor Auschwitzban voltam reggel, három a csoportból föltették magukra az imakendőt, homlokukra a kis dobozt felszíjazták, és a karjukra ugyancsak föltekerték az imaszíjat, és mindkét helyen ezek az imák, Sümá ima és más erre utaló imák, ima töredékek vannak. Olyan meghökkentő, olyan különös látvány, de mégis, mint mondtam, a szemléltető oktatás egy formája, mert lehet arról beszélgetni, hogy miért pont a homlokomra, miért pont a kezemre tekerem ezeket az imákat, hát azért, mert a gondolataimban és a cselekedeteimben egyaránt az Isten áldott egysége és velem kapcsolatos jó elgondolásai azok, amelyeket hangsúlyozni szeretnék, és ezért, ugyanezért van a mezúza is a rajtó félfára szögezve, abban is ez az ima van, és lehet róla beszélni, amikor megérinti a házban lakó, akár érkezés, akár távozás alkalmával. Szóval írd, közd, mondd, gyakorold, csupa felszólító ige, csupa bátorítás arra, hogy menjünk nagy szívvel, teljes odaadással, teljes szeretettel, ami úrunk mellé odaállni. Olyan nagy problémák egész életünkben, hogy nem teljes szívvel csinálunk valamit. Azért gyönyörködnek a nézők egy-egy olyan futballmérkőzésben, ahol inunk szakadtáig szaladnak a játékosok, összeesnek a pályán, görcsöt kap a lábuk, meg más sportágokban is esetleg, ahol szinte élet-halál harcaik, mint a gladiátorok között, mert az embert ez vonza, a teljes odaadás, a szenvedély. a szeretetben is. Nem az állandó tartózkodás, állandó félelem attól, hol csapnak be, hol használnak ki. Amikor Istenről hallunk, akár a magvető példázatában is, mindig van egy olyan gondolatunk, hogy mintha ő olyan tékozló módon szeretne. Hogy ugyan tudja, hogy minden negyedik mag fog csak megfogalni és gyümölcsöt hozni, de azért szór a tövisek közé és az köves helyre és a letaposott útra is. Hadd kapjon bárki, Istenen nem múlik, szenvedélyesen tékozóan szeret, a tékozó fiú történetében sem. Azonban a hangsúly, hogy vert Herbert el minden, ez a fiatal ember, nem úgy milyen tékozóan szereti ő az apja, semmit nem tart vissza maga számára. Szóval a mai igény, amikor az egy Istenről szól, az egyetlen egy Úrról, aki oszthatatlan, és akinek minden szeretet, tisztelet és dicsőség jár, aki csodálatosan jelentette ki magát a testélet igében és munkálkodik életünkben Szent Lelke által, akkor nem csak erről akart újra elmélyített gondolatokat elhelyezni a szívünkben és az értelmünkben,